embereket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a fogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosz tevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosz tevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság határolójához használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Isten féljétek, a király tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelki ismerettel küld el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, viszont nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetődött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítélt. Bűneinket magával vitte fel testében a szára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatott meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek szánszolához és gondviselőjéhez. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szabad nélkül is nyerjen az őket. Imádkozzunk.
Vannak a Bibliában olyan részek, amelyek engem megrettentenek. Amelyek, mint egy két kézzel megfognak, megráznak, és próbálnak észhez téríteni, kijózanítani, elgondolkodni azon, hogy hogyan viselkedek, mit csinálok, mit mondok. Amelyek, mint egy álomból próbálnak felébreszteni, hogy Józsi, térj észhez. Jól gondold meg, mit csinálsz, hogyan viselkedsz. Azon a héten a Péter második leveléből rázott meg egy ilyen ige, amit most nem olvastunk ugyan föl, de mégis a mai igehirdetés címéül választottam. Ez pedig így hangzik, csak egy rész, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek. Ez Péter második levelének második fejezetében van megírva, ahol Péter apostol óvni akar bennünket bűnös és hamis tanítóktól, akik veszedelmes eretnekségeket próbálnak Krisztus egyházába becsempészni, és emellett annyira felfogalkodottak és önteltek és vakmerőek, hogy még a méltóságukat sem rettegnek káromolni. De mielőtt erről a káromlásról és a méltóságokról beszélnék, szeretnék arról beszélni, hogy miféle veszedelmes eretnekségeket akartak ezek a hamis tanítók becsempészni Krisztus egyházába. Mert azt hiszem, hogy ezek az eretnekségek, legalábbis az az egy, amit én most ki akarok emelni, veszélyt jelenthetnek számunkra is, a mai korban is, a mai kor keresztényei számára is. Tehát ez az egyik eretnekség, amit ki akarok emelni, az a keresztény szabadsággal való visszaélés. Aki Krisztusban van, az a törvény uralma alól szabad. Nincs a törvény uralma alatt. Az ószövetségi törvény uralma alól felszabadult. Szabad. Ugyanakkor a Szentlélek uralma alatt él. És ha a Szentlélek uralma alatt él, nem mondhatja azt, hogy a Szentlélek engem olyan irányba vitt, arra indított, hogy bűnkövessek el. Hogy védkezzek az Isten szent, igaz és jó törvénye ellen. Szabadok vagyunk a törvény uralmától, de ez nem adott mellevelet, szabadságot arra, hogy bármit csináljunk. Ez nem azt jelenti, hogy mint a vakáció kezdetén, aminek most nem lévett vége, kinyílnak az iskolaajtók, kimennek a gyerekek, és itt a szabadság, bármit csinálhatunk. Nem vagyunk már a pedagógusok uralma alatt. Felszabadultunk, azt csinálunk, amit akarunk, ami nekünk tetszik. Mi is felszabadultunk a törvény, a pedagógus alól. De a Szentlélek uralma alá kerültünk. Aki nem fog olyat bennünk munkálni, ami ellentétes lenne az Isten törvényével. Ezek a hamis tanítók viszont pont azt tanították, mindenféle okoskodásokból kiindulva, hogy nem baj, ha azt tesszük, amit a bűnös vágyaink bennünk munkálnak, amire bennünket indítanak. Jakab levelében erről a bűnös tanítókról azt lehet olvasni, hogy az Isten kegyelmét bujálkodásra használták. Visszaértek az Isten kegyelmével. És azt hiszem, itt van ez a pont, ahol mi is elcsúszhatunk, gondolkodásunkban és életvitelünkben is. Ha azt gondoljuk, hogy, és mivel nagyon jól tudjuk, hogy kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és nem a jó cselekedetek miatt. És ha kegyelemből van, és nem a tetteinkért, akkor végül is mindegy, hogy mit teszünk. Mert úgysem a tetteinkkel érdemeljük ki az üdvösséget, hanem kegyelem által ajándékba kapjuk azt Istentől. Azt gondolhatnánk, hogy szabadok vagyunk a bűnre, mert szabadok vagyunk a törvény uralma alól. A felolvasott igeversben óvni akar bennünket Péter apostol, nehogy a szabadságunk a gonoszságnak a palástja legyen, hogy mindjárt kiskeresem pontosan, hogy ugye ez. Szabadságotok a gonoszság palástnak ne legyen. Tehát nem lehet azzal takarózni, hogy én szabad vagyok. A törvény uralmától mentes. És én azért teszem ezeket. Ez nem lehet egy palást rajtunk, egy takaró, ami eltakarja a mi bűnös életünket. Pedig ezek a hamis tanítók pont ezt tanították. És ennek megfelelően éltek. Azt írja róluk Péter, hogy ők a romlottságnak a szolgái. Tanításokból ez következett. A romlottság szolgáivá lettek, és ez abban nyilvánult meg, hogy a testet követték, mármint a bűnös természetünket, tisztátalan kívánságokban jártak, gyönyörűségnek tartották a naponkénti dobozódást, szemeik telve voltak parázsasággal, a bűnnel telhetetlenek voltak, szívük gyakorlók volt a telhetetlenségben, és másokat is erre az életmódra visszattak. És kiket sikerült elhitetni ezzel a tanítással? Elsősorban azokat a fiatal keresztényeket, akik még nem szilárdultak meg a hitükben, akik még úgymond álhatatlanok voltak, ingatagok voltak. Ezért is nagyon fontos a hitünkben megerősödni, felépülni, Krisztusban meggyökerezni, hiszen a ragadozó farkasok legkönnyebb prédája a kis báránykák, a fiatal kis barikák. A hamis tanítók legnagyobb prédája, vagy legkönnyebb prédája a fiatal hívők. De azoknak is, akik évek óta hitben járnak, nem árt óvatosnak lenni. Azért, mert a mi ellenségünk, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve azt, akit elnyelhet. Tehát ez volt a veszedelmes eretlegség, amit be akartak sentészni a Krisztus egyházába, hogy szabadok vagyunk arra, hogy kiéljük bűnös kívánságunkat. És hogyha ez bejön az egyházba, és sokan vevők erre a tanításra, Péter azt mondja, hogy emiatt káromoltatni fog az igazságnak az útja. Hiszen minek legyek én tiszta, minek éljek szent módon, ha szabad vagyok arra, hogy kiérjük a bűnös kívánságaimat. Káromoltatni fog az igazság útja. Nem érdemes igaznak lenni. Nem is kell igaznak lenni. Nem is kell szentnek lenni. Szabad vagyok a törvény uralma alól, nekem nem mondja meg senki, hogyan kell élni. De erre mi nem vagyunk szabadok. Ha valóban megértettük, mit jelent a megváltás, Krisztus kereszt halála. A felolvasott igében azt olvastuk, hogy Krisztus, ami bűneinket maga vitte föl testében a keresztfára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. A végét szoktuk leginkább hangsúlyozni, hogy a mi bűnös életünk a lehető, amit megsebzett a bűn, és a halálnak a fogja volt, meggyógyult. Krisztus vére által. Meggyógyultunk. De valahogy ez nincs bennünk, így ez ebből is jár, hogy meghalunk a bűnnek és élünk az igazságba. Szakítunk korábbi bűnös életünkkel, és elkezdünk egy újat. Élünk már Istennek. Pál apostol az efézusiaknak ezt mondja. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan pogányok élnek hiába való gondolkodások szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemednek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. És Péter első leveléből még egy idézet. Elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván festettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Azért haragusznak látok, sőt káromolják az Isten, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabban a posványába. Bárcsak haragudnának ránk emiatt a pogányok, hogy nem rohanunk velük a kicsapongásnak ugyanabban a posványába, amiben korábban velük együtt jártunk. Amikor én hétre jutottam egyetemista koromban, én letettem a poharat, az alkoholt, nem mint hogyha nagy részegeskedő lettem volna korábban is. Igazából nem is szeretem az alkoholt, akkor sem szerettem, most sem szeretem. De azért, hogy ne lógjak ki a sorból, amikor egyetemista társaim elmentek bulizni és ivászatra letemettünk, akkor velük együtt én is ittam. Ne lógjak ki a sorból. De amikor hitre jutottam, szabaddá váltam arra, hogy azért, mert mások ezt elvárják tőlem. Azért én ezt becsináljam. Nem is szerettem, de hát szabaddá lettem arra, hogy azt mondjam, hogy bocsánat, én hál' is megyek veletek bulizni, én nem fogok inni. Nem megyek bele ivászatba. Először furcsán néztek rám, azt hitték, hogy elment az eszem, pedig hát én azt mondom, hogy pont akkor jött meg. De látták, hogy ebben hajthatatlan vagyok, és elfogadták. És nem erőszakoskodtak velem, hogy akkor mégiscsak igyem velük. Elég volt nekik, hogy ott voltam, és beszélgethettünk arról, amiről éppen akartak. De az ivászaton kívül rengeteg más dolog lehet. Az életünkben, amiben futunk a pogányokkal együtt a kicsapongásnak posványába. És szeretném, hogyha mindannyian elgondolkodnánk azon, hogy miben cselekszünk hasonlóan a pogányokhoz, a nem hívőkhöz, ami az Isten szemében bűn, amit nem kellene tennünk. És mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy nyugodtan, illetve szakítson ezekkel a kívánságokkal, szakítson ezzel, ezekkel a cselekedetekkel. Szakadjatok el e hitetlen és elfajult tendettségtől, mondja Péter pünköstkor. Nem úgy, hogy kijöttek közülük, és saját városokat alakítotok keresztény, városokat, keresztény országokat, nem. Maradjatok köztük, éljetek köztük, de szokásaikat ne kövessétek. Bűnös életmódjukban ne keveredjetek bele. Legyetek szentek, legyetek igazak, ebben a sötét világban, ami a bűn miatt ilyen sötét, ragyogjatok, mint csillag az égen. Van-e ennél nemesebb feladat? Egy nagy, sötét világban ragyogni. Az Isten ragyogjon bennünk. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világnak világossága. Mint a világosságnak fiai, úgy éljetek. Szakadjatok el a gonoszságtól. Ez volt tehát a veszedelmes eredményesség. Szabadság a bűnben. De mi nem vagyunk erre szabadok. De nem csak ezt tanították ezek a hamis tanítók, hanem a méltóságuk káromlásától sem rettentek vissza. És azt írja Péter, hogy ez abból fakadt, hogy önteltek voltak, és vakmerőek. És röviden erről hagyd beszéljek, hogy valaki öntelt, ha nagyon el van önmagával, hogy ő kicsoda, micsoda, akkor sokszor vakmerőségre vetemedik. Olyat tesz, amit nem tenne meg, ha józanul látná önmagát. Az embernek nagy arca lesz, és azt hiszi, hogy mindent megtehet. Mindaddig, amíg falnak a nem ütközik, és össze nem esik az arca. Az öntelt ember nem alázatos. Neki nem mondja meg senki, hogy mit lehet, mit nem lehet. Kit káromoljak, vagy kit ne káromoljak. Mit tehetek, és mit nem tehetek. Csak az a baj, hogy sokszor ennek az öntentségnek önmagunk valljuk kárát. Ne várjuk meg ezt. Legyünk alázatosak. Alázzuk meg magunkat. De ezek a hamis tanítók milyen méltóságokat tároltak? Angyali méltóságokat. Nem embereket, hanem angyalokat. És az az érdekes, Péter és Júdás levelében, amely párhuzamos szakaszokat tartalmaznak, szinte szóró-szóra ugyanazt írják mind a ketten, hogy azok az angyalok, akiket ők tároltak, úgy tűnik, mintha nem is a szent angyalok lennének, hanem bűnös, bukott angyalok. És ezektől akar megmondni mégis bennünket a Biblia. Még a bűnös, bukott angyalokat sem tároljuk. Ugye Péter azt írja, hogy miközben ezek a hamis tanítók vakmerésében nem rettennek vissza attól, hogy a méltóságban levőket káromolják, holott az angyalok, és itt a szent angyalokról van szó, akik erőre és hatalomban nézve nagyobbak nálunk embereknél, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Az Úr előtt a szent angyalok nem merik káromolni a bukott angyalokat. Júdás apostol nagyon konkrét példát hoz erre. Azt írja, hogy miközben a hamis tanítók a méltóságokat káromolják, Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozott Mózes teste, holtteste felett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem ezt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. És kiről van itt szó? Mihály arkangyalról, vagy főangyalról, a Biblia egyedül őt nevezi arkangyalnak. Ami magas tisztségét, bentfokozatát mutatja ennek az angyalnak. Egyébként a Mihály név jelentése is számomra nagyon kedves, vagy nem csodálatos, kihasonlítható Istenhez, kihasonló Istenhez. És ez a Mihály főangyal, miközben Mózes holtteste fölött vitatkozott, vagy vetekedett a sátánnal, azt írja Csia Lajos, hogy szinte perben állt vele, tehát egy heves vitában állt, nem mert rá káromló ítéletet mondani. Hanem azt mondta, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Most erről a Mihály főangyalról a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Mihály angyal és az ő angyalai harcra keltek a sátánnal és az ő angyalaival, és diadalmat vettek rajtuk, miután a sátán és az angyalai kitaszítottak a mennyből és a földre vetettek. Ezt azért mondom el, mert miért félt ez a Mihály arkangyal káromolni a sátán? Holott az ő angyaléval diadalmat vett a sátánon és az ő angyalai, miután levettette a földre. Talán gyenge volt, félt ez az angyal. Félt az angyal a sátántól, hogy őt káromolja. Aztán majd nem erről van szó. De a másik kérdés, talán a sátán nem érdemelte volna meg, hogy Mihály káromolja őt. Az a sátán, aki tönkretette az Isten teremtését, és az embert, aki az Isten hasonlatosságára teremtetett. Minden tönkretett a sátán, amire az Isten minden egyes teremtési nap után azt mondta, hogy igen jó. Nem érdemelné meg a sátán, hogy káromoljuk. És Mihály arkangyal nem merte megtenni. A sátán csapta be Évát, kezdettől fogva embergyilkos, és mégsem merte káromolni. Csak azt mondani, dorgáljon meg téged az Úr. Péter apostol általánosságban mondja az angyalokról, hogy az Úr előtt nem mernek háromló ítéletet mondani ezekről a bukott angyalokról. Ugye, ezen elgondolkodhatunk, hogy miért nem mert. Valaki azért nem mer valamit megcsinálni, mert fél a következményektől. Most előttem teremne egy 2 méteres kigyúrt ember, nem biztos, hogy lebúgóznám. Nem biztos, hogy azt mondanám, hogy te búgó vagy. Mert akkor a nyakveres vada nekem, hogy azt megemlegedném. Nem merném káromolni, mert félek a következményektől. De Mihály a sátántól félt, az angyalok a többi angyaltól félt. Azt mondom, hogy nem. Nem tőlük félt. Ugye azt olvastuk, hogy az Isten angyalai az Úr előtt emelik káromolni. Jó, hát az Isten által mögött biztos káromolják. Tehát ilyen csak a mesében van. Ilyen nincs, hogy Isten háta mögött. Az Isten előtt nem lehet elbújni. Isten minden jelen van, az Isten mindent tud, mindent hall. Nem merik káromolni, mert nincs joguk arra, hogy káromolják a méltóságukat, a hatalmasságukat, hogy az Isten hatalmi rendjét meg annak ellenszegője lesz. Amikor arról beszél Péter, hogy ezek a hamis tanítók káromolják a mennyei hatalmasságukat, ezt részt úgy vezeti be Péter, hogy Isten a kegyeseket meg tudja szabadítani a kísértésekből, a gonoszokat pedig fent tudja tartani az ítélet napjára, főképpen pedig azokat, akik a testet követvén tisztátalan kívánságokba járnak, és a hatalmasságot megvetik, vakmerők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek. Itt az a baj, Istentől kell félniük a hamis tanítóknak. Fent tudja tartani Isten a gonoszokat az ítélet napjára, és kiemeli, hogy főképpen pedig azokat, és van egy felsorolás, és a végén azok, akik a méltóságokat káromolják. Ez nekem elrettentő. Isten fent tudja tartani a gonoszokat az ítélet napjára, főképpen pedig azokat, és a felsorolás végén azokat, akik a méltóságokat káromolják. És azt hiszem, hogy az angyalok és Mihály arkangyal is az Isten rendjét nem merte megszegni, azért nem merte a méltóságokat, más angyalokat, bukott angyalokat és magát a sátánt káromolni. Mert az Isten rendjét, hatalmi rendjét tiszteletbe tartották. Nem mertek annak ellenszegülni. De talán az Isten oltalmába veszi a sátánt és a bukott angyalokat? Én nem hiszem, hogy erről lenne szó. Isten ítélete alatt vannak már most is. És eljön az a nap, amikor a sátán és az angyalai a tüzes és kénköves tóba vettetnek, és ott fognak kihoztatni örökkön örökké. Mégis lehet, hogy bukottak, és ítélet alatt vannak, és végső ítélet vár rájuk. Ezeket az angyalokat, bukott angyalokat és magát a sátánt is a Biblia fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, jelen esetben méltóságoknak nevezi. Ezek fejedelemségek, hatalmasságok, méltóságok, még bukott állapotokban is. De kitől kapták és mikor a fejedelemségüket, hatalmasságukat? A teremtéskor, és méghozzá Istentől. Erről itt Pál apostol nagyon csodálatosan, Kolossé beliekhez írt levél első és 16. versében. Mert ő benne már, mint Krisztusban, teremtetett minden, ami van a mennyben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden ő általa és őre áll nézve teremtette. Amikor Isten megteremtette a mennyet és a földet, benne hatalmasságokat, fejedelemségeket, királyi székeket rendelt el, minden Krisztusra nézve. És ez akkor jó volt. Csak hát azóta megtörtént a bukás, és úgy tűnik, hogy bár nem ugyanaz már minden, amint kezdetben volt, de mégis ezek a fejedelemségek bizonyos mértékben megtarthatták fejedelemségüket és hatalmasságukat. A sátánt maga az Úr Jézus nevezi a világ fejedelmének, akinek hatalma van ennek a világnak az országai fölött. János evangéliumában háromszor is beszél a sátánról, mint a világ fejedelméről. Egyet hagy emeljek ki, eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világ országai fölött lehet, hogy van hatalma, Krisztus felett nincs hatalma. Az Úr Jézus, amikor megkísértetik a pusztában, nem tiltakozik, amikor a sátán megkínálja őt ennek a világnak az összes országával és annak dicsőségével. Azt mondja, hogy nekem adatott mindez a gazdagság, és annak adom, akinek akarom. És az Úr Jézus, dehogy adatott neked? Nem mond ilyet. Hogy mehetsz engem megkínálni azzal, ami nem is a tiéd? Nem mond ilyet. A sátánnak valóban hatalma alá adatott ez a világ. De nem akkor, amikor sátán lett, hanem amikor még oltalmazó és felkent kerúb volt. Amikor az Istennek szent angyala volt. Akiről úgy ír a Ige, hogy az arányosság pecsétgyűrűje. Mint a tökéletességnek a mintaképe. Aki teljes volt bölcsességgel, és tökéletes volt a szépsége. Talán az Isten angyalai között a legtökéletesebb volt. A legdicsőségesebb. De az ő tökéletes szépségében és bölcsességében felfúvalkodott, bűn találtatott benne, felálltak az Isten ellen, az Isten trónja fölé akarta a saját maga trónját helyezni, és emiatt megfosztatott arról, hogy felkent és oltalmazó kerub legyen, többé már nem az, de még mindig a világnak fejedelme. És hogy ez a világ fölött hatalmat gyakorol a sátán, számomra az egyik legjobb kifejezése János első leveléből az az ige, ami azt mondja, ez az egész világ a gonoszságban vesztegel. Nem tud kikerülni a gonoszságban ez a világ. Emberi erőhez kevés. Ez olyan, amikor egy autó beragad a sárba. Általános iskolás koromban, én vidéken nőttem föl, nekünk voltak paprikaföldjeink, meg paradicsomföldjeink, meg kukoricaföld, meg minden. Nem a miénk volt, a DSZ csak véletlenül. Oda jártunk ki kapálni, meg mindenféle, amit csinálni kellett ezekkel a paprikákkal, a paradicsomokkal. És volt, amikor elkapott bennünket egy nagy zuhé, és az a föld nagyon gyorsan fölállott, és ami nagyszerű dácsiánk beragadt a sárba, és úgy kellett tolgatni. Ez a világ ugyanígy van. A gonoszságban vesztegel. És Isten nélkül ebből a gonoszságból nem tud kikerülni. Az emberi erő ehhez kevés. De egyszer ez a világ meg fog szabadulni a sátánnak ettől a felhatóságától. Az ítélet már elkezdődött rajta, Krisztus kereszt halálában folytatódott, hiszen azt olvassuk, hogy a fejedelemségeket, hatalmasságokat lefegyverezte, őket nyilvánosan megszégyenítette, mert diadalmaskodott rajtuk a kereszt halálával, mármint Krisztus. És eljön az az idő, amikor igaz lesz és beteljesedik Jelenések könyvéből az az ige, ami így szól, e világnak országai, a mi urunkéi és az ő Krisztusái lettek, aki örökkön örökké uralkodik. Ez nem jelenti azt, hogy most nem az Isten uralkodna végső soron mindenem. De eljön az idő, amikor megszűnik a sátán a világ fejedelme lenni, eljön az a nap, amikor az ördög megkapja méltó büntetését, és a kénköves, tüzes tóban fog kínoztatni örökkön örökké. Eljön az a nap, amikor Jézus nevére mindent ért meghajol mennyben, földön és föld alatt. És vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. De amíg ez a nap el nem jön, addig nincs hatalmunkban, nincs jogunkban káromolni még a bűnös hatalmakat sem. Megszegni az Isten hatalmi rendjét, védkezni az ellen. Na jó, de mit kezdünk ezzel a mindennapokban? Ez olyan távolinak tűnik, pedig szerintem nem az. És kezdjük egyből a sátánnal az alkalmazást a mindennapjainkra. Ha valaki úgy érzi, hogy a sátán megrostálja az életét, ha próba, próbát követ, és nem akar szünetelni, ha baj, baj után jön, és már nincs energián tovább, és úgy tapasztaljuk, hogy a sátán nem hagy bennünket végén, nehogy vegyük magunkat a vakmerőséget, hogy káromolni kezdjük. Néhány héttel ezelőtt én beleestem ebben. Annyira úgy éreztem, hogy már nem nincs több erőm, és imádkozni Istenhez, hogy szabadítson meg, hogy már a sátánnal kezdtem el vitatkozni. És nem emlékszem pontosan, hogy mit mondtam, de tiszteltem a teljes szavakat, valószínűleg nem mondtam rá. És ez bűn. Nincs hatalmamban ezt csinálni. Lehet, hogy ez nagyon távolinak tűnik, de Pál apostol azt mondja az Efézusi levélben, hogy nekünk fejedelemségek és hatalmasságok ellen van tusakodásunk. Tényleg? Van nekünk tusakodásunk a fejedelemségek vagy hatalmasságok ellen? Vagy csak az első században keresztényeknek esetleg volt, Pálnak esetleg volt, de hát nekünk a munkahelyen van, a főnökünkkel tusakodásunk, gyerekeinkkel van már tusakodásunk, otthon, mert nem akarnak lehetődni időben, esetleg a feleségünkkel vagy a férjünkkel van tusakodásunk, vagy a tanárunkkal az iskolában. Vagy esetleg látjuk, hogy esetleg nem csak velük van, nem csak test és vérelem van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségekkel és hatalmasságokkal. Nem véletlen van az Úrtól tanult imádságban, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Mert az ördög tényleg jár. Szerte a világban, hogy keresse, kitnyeljen el. De a próba alatt is vagyunk, ha meg is rostál bennünket, ne vegyük a bátorságot, hogy káromoljuk. De a mennyből szálljunk alá a földre, és foglalkozunk a földi hatalmasságokkal. És talán az elsőnek a legizgalmasabban az államhatalommal. Ugye azt olvastuk a felolvasott igében, hogy engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebb valónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld, a gonoszszervét megbüntetésére, a jó cselekvőnek pedig dicséretére. A végén mindenkit tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, az Isten féljétek, a király tiszteljétek. Ugye Magyarországnak nincs királya, köztársasági elnöke van, miniszterelnöke van. Hogy állunk ebben? Az ő tiszteletükben. A király tiszteletében. A köztársasági elnök tiszteletében. A miniszterelnök tiszteletében. Szabadok vagyunk-e őket tárolni? Szabadok vagyunk-e a jelenlegi miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet tárolni? Szabadok vagyunk-e arra, hogy az ellenzék volt miniszterelnökét, Orbán Viktor, tároljuk? Nem. Nem lehet rájuk káromló ítéletet mondani. Ugye a héten elkezdődött az országgyűlés őszi időszaka, ülésszaka, és ezzel együtt a tüntetések elkezdődtek, vagy inkább folytatódtak és felerősödtek, és abban semmi baj nincsen, ha a kormány döntéseivel vitatkozunk. Néhány alattanyjal heves vitába szállt a sátánnal. Mint egy felmegedett vele. Az se baj, ha törvény keretei között tiltakozunk. De arra nincs jogunk, hogy a hatalomban lévőket áramoljuk, ócsároljuk, gyalázzuk. Az Úr Jézus példája legyen mindenki előtt. Azt olvastuk róla, hogy az Úr Jézus bűnt nem cselekedett, a szájában álmosság nem találtatott, amikor azt fidalmazták vagy gyalázták, ő nem visszanozta a fidalmazást és a gyalázást, amikor szenvedett nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta ezt az igazságosan ítélő Istenre. Ha valaki beleéri magát az Úr Jézus helyzetében, amikor őt elfogták és vallották, és a fejére tegyiskoronát tettek, és pálcával verték a fejét, és leköpösték, és palástot tettek rá, és úgy bújolták az üdvözlégy zsidó királya. Ha valakivel ma ezt csinálnák, közülünk, viszonozna a szidalmazást? Tudna csendben maradni? Viszonozna a gyalázást? Elkezdene fenyegetőzni? Jézus ezt nem tette. Hanem mit tett? Istenre bízta az ügyét. Isten jól tudja, hogy mi a helyzet, ő majd igazságosan fog ítélni. És higgyétek el, rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. És Pál a rómaiakhoz azt írja, hogy engedelmeskedjék minden lélek a felsőbb hatalmaknak, mert nincsen hatalom, csak Istentől. És akik vannak, azok az Istentől rendeltettek. És az érdekes kérdés, hogy 2002-ben Orbán Viktort Isten rendelte az ország élére, és 2006-ban újból Gyurcsány Ferencet Isten rendelte az ország élére. Ezzel lehet vitatkozni, valaki szerint nem, én szerintem igen, mert valaki úgy gondolja, hogy végülis a királyi székek, a hatalmi székek Istentől rendeltettek. Aztán mi megváltoztjuk azt, aki abba beleülhet. És ha szerencsénk van, az kerül oda, amit mi szavaztunk, és ha nincs szerencsénk, akkor más kerül bele, és várunk 4 évig. Ezen el lehet gondolkodni, hogy tényleg az Isten rendeli-e azokat, akik most is az ország élén vannak, akik voltak, és akik lettek. 2 példát hagyhozzak, az egyik Pilátus példája. Akiről a zsidók azt mondták, illetve akinek a zsidók azt mondták, hogy nekünk törvényünk van, a törvény szerint pedig Jézus el kell ítélni, mert ő Isten fiának mondja magát. És azt írja a Biblia, hogy ettől Pilátus nagyon megrettent, mikor ezt hallotta. Oda ment Jézushoz, és elkezdte vallatni. Mondd meg nekem, honnét való vagy. Jézus nem szólt egy szót sem. Pilátus azt mondja, hogy nekem nem válaszolsz. Hát nem tudod, hogy nekem hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és arra is, hogy szabadon engedjen? Engedjelek. Mire Jézus semmi hatalmat nem neve fölöttem, ha nem felülről kaptad volna. És ez a felülről lesz honnét van, a császártól, vagy Istentől. Az az érdekes, hogy közvetlen ezután azt olvassuk a Bibliában, hogy ettől fogva a Pilátus igyekezett Jézus szabadon bocsátani. Megijedt volna a császártól, akire esetleg Jézus hivatkozott, meg tőle kapta a hatalmát. Megijedt volna tőle, hogyha Jézus terítélet a császár elmozdítja hivatalából. Mit érdekelte a császár, hogy Júdeában kivégezzek egy vándortanítót? Szerintem semmi, nem érdekelte. Pilátus megértette, hogy ha tényleg Isten fiáról van szó, akit az Isten küldött ebbe a világba, és őt, mármint Pilátus, Isten helyett a hivatalába, és ő elítéri Jézust, akkor ebben neki nagyon nagy bajt számozhat. Igyekezett Jézust szabadon bocsátani. A másik példa az Ószövetségből Nabukodonozor példája, aki Babilon király volt, és felfogalkodott, eltelt hatalmából, kivettetett a királyságából az emberek közül is, mindaddig, amíg észhez nem tért, és fel nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Az Isten annak adja a királyságot, akinek akarja. Annak adja a miniszterelnöki széket, akinek akarja. Ha nem csak adja, hanem el is veheti. El is veheti. Azt mondja még ez a Nabukodonozor, tetszése szerint bánik Isten a mennyseregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Most azért én, Nabukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kezén élnek, a királyokat is. Az Isten része a megalázás. Az, hogy valakit magas székről levegyen. A királyokat is. Nekünk nincs megadatva, hogy káromoljuk, ócsároljuk a felső hatalmakat. Sőt, amíg Isten törvényével szemben nem áll mindaz, amit az államhatalom kér, annak engedelmeskedünk el. Mégpedig, ahogy olvastuk Péter első levelében, az Úrért kell engedelmeskedni. Nem csak azért, mert a törvények előírják, hanem az Úrért kell engedelmeskedni minden emberi rendelésnek. Római levélben Isten nem csak a legfelsőbb vezetőket nevezi Isten szolgáinak. Ez nagyon érdekes. Még az adószerőket is, meg a vámszerőket is. Az Isten szolgáinak nevezi. Akik ebben a szolgálatban fáradoznak. Még ez nagyon fájó is nekünk. Sokszor, esetleg. Azért mondja Pál apostol, hogy mindenkinek adjátok meg, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak adjátok meg az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Adjátok meg a tiszteletet annak, akinek tisztelet jár. És adjátok meg a félelmet, akinek félelem jár. És az érdekes, hogy azt írja még, hogy a mi javunkra küldi Isten ezeket a felsőbb hatalmakat. De ha mégsem a mi javunkat munkálná, az bízzük rá, majd ő elintézi. Nekünk nem szabad őket káromolni. Amit mi tehetünk, az, hogy megfogadjuk Pál tanácsát, tartsunk esedezéseket, imádságokat, könyörgéseket, minden méltóságért, mindenkiért, aki hatalomban van, mert az Isten akarata az, hogy mindenki eljusson az igazság megismerésére és üdvözüljön. Imádkozzunk értük, amíg az Isten törvényével nem ellenkezik, engedelmeskedjünk minden törvénynek. Még néhány dolgot hagyd mondjak, nem csak az államhatalomról, hanem az iskoláról is. Sok terület van még, ahol felettes hatalmak vannak. Ugye arra kári szót fecsérelni, hogy manapság a tanároknak sokszor nincs tekintélyük, nincs tiszteletük. Amikor én diák voltam, nem csak a jó tanárnak volt, vagy a kedves tanárnak volt tisztelete, hanem a kemény és szigorú tanárnak is. Emlékszem, hogy volt olyan tanárunk, aki olyan kopik tudott adni, hogy az embernek zengett bele a fejét. És mégsem mertünk beszélni neki. És a tekintélyben meggyalázni. Az az érdekes, hogy amikor Péter levelében olvassuk, hogy a munkahelyen, illetve nem is, a házi szolgáknak, a cselédeknek hogyan kell viselkedni az ő urukkal szemben, és hogy most átviszük a mai világra, hogyan kell a beosztottnak a főnökéhez viszonyulnia, azt mondja, hogy kiszolgált, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a kíméleteseknek, hanem a kíméletleneknek vagy a szívszeleneknek is, méghozzá teljes félelemmel. Ez már önmagában nagyon sok, én úgy érzem, hogy teljes félelemmel engedelmeskedni a szívtelen, kíméletlen munkaadónak is. Tehát, hogy miért kell, az meg még keményebb szerintem. Azt mondja az ige, hogy kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Amikor meg vagyunk győződve valamiről, és abban kitartunk, és amiatt mégis sérelem ért bennünket, a munkahelyünkön, a főnökünktől, azt mondja az ige, hogy ez kegyelem. Sőt, azt kérdez Isten előtt, hogyha valaki kitartóan jót cselekszik, és tűri érte a szenvedést. Nem szidalmazza a főnökét, nem gyalázza, hanem engedelmes, mégpedig teljes Isten félelemmel. Ez kedves az Isten előtt. És a vége, ami a legmegdöbbentőbb, erre leszünk elhívva. Mint keresztények, Jézus arra mutatott példát, hogy a jó cselekedetekben kitartva tűrjük a szenvedést. És Jézus nyomdokait kövessük ebben, amire példát adott. Ezt olvastuk az igében. Most ezek után ki akar keresztény lenni? Mert a keresztény azt jelenti, hogy Krisztus követője. Krisztus követőjeként az ő nyomdokaiban jár. Ha ez azt jelenti, hogy kitartunk a jóban, még akkor is ez nehézséggel és szenvedéssel jár, akkor ki akar Krisztus követője lenni? Erre lettünk elhívva, hogy maradjunk kitartva a jóban, ne adjuk föl, akkor sem, ha nehéz, akkor sem, hogyha szenvedés ér bennünket. Ha ez történik velünk, az kegyelem, és ez kedves az Isten előtt. Ha mégis így ér, ez ér bennünket a munkahelyünkön, higgyük el, hogy Isten erőt ad ehhez. Ha ez kedves előtte, akkor nem azt várja, hogy összeroppanjunk ebben, hanem megadja az erőt, és a maga idejében ítéletet is hoz. Végül a házasságról, a családról egy percet hagy mondjak. A feleségekről azt mondja, azt mondjuk engedelmeskedjenek a férjüknek, és még a hitetleneknek is. És hogyan tegyék ezt? Szelíd és csendes lélekkel. Nem szidalmazva a férjüket, nem becsmérelve, nem tiszteletlenül beszélve hozzájuk, hanem szelíd és csendes lélekkel engedelmeskedjenek. És miért? Mert ez becses az Isten előtt. Nem azért kell tisztelni egy férfit, egy férjet, mert az a cselekedeteivel kiérdemli, és mint egy jutalomként a feleség tiszteli. Nem. Erről szó sincs a Bibliában. Azért, mert a feleség fölé rendelte az Isten a férfit. És az Isten miatt kell tisztelni. A szentség feje a férfi. Az isteni rendet, az isteni hatalmi rendet ilyen szempontból sem szabad megsérteni. És úgy írja Péter levele, hogy a Ószövetségben az Isten írja azt, hogy így ékesítették magukat. Ezzel a szelíd és csendes és engedelmes lélekkel. Nem a külső ruhákkal, meg mindenféle hajfonatokkal, meg ékszerekkel, nem arról szól, hogy senki ne használja ilyeneket, de a dísz, az a szív elrejtett embere, ami megnyilvánul a szavainkban is. A gyerekeknek is tisztelni kell a szüleiket. 10 parancsolatban olvassuk, tiszteld apádat és anyádat. És hogyha az én apám alkoholista, és hazajön is, összeveri a gyerekeket, nekem volt egy ilyen ismerősöm. Úgy nőtt föl, apja jó berúgott, minden nap hazament, sorra verte a gyerekeket, meg az anyját. Az anyját ott kergette. A ház körül, édékenőz körül is. Akkor ezt az apát nem tiszteljük, mert ő nem érdemli meg. Nem. Akkor is tisztelni kell. És nem engedhetjük meg, mint gyermekek, mindenki gyerek, hogy tiszteletlenül bánjunk a szüleinkkel, és káromoljuk őket. Nem fidalmazhatjuk az mi apánkat és a mi anyánkat. Végül általánosságban 6 mondjak még 2 igét, az egyik Jakab leveléből, ami a nyelvről szól, a nyelv bűneiről, azt mondja az ige, ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból? Áradhatja-e az édest és a keserű vizet? Vagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlőfügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. És végül Jézus figyelmeztető szavai, vagy inkább elrettentő szavai. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszégi eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Tudom, hogy ezek a dolgok nem könnyűek. Az Isten mégis azt várja, hogy ezekben éljünk. Hogy mások legyünk, mint ez a világ. Hogy nagyobb jól a sötétségben, mint csillagok az égen. Péter levelében azt olvastuk, szeretteim, kérlek titeket, mint jövővényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságokhoz. Ebben a világban jövővények, idegenek vagyunk. És miről lehet felismerni, másképp viselkedünk, mint az a világ. Másképp élünk. Nagyon Isten elhetünk erőt, és minden nap segítséget ahhoz, hogy kitartsunk a jóban, még akkor is, hogyha a szenvedéssel jár. Imádkozzunk. Lenni, Atyám, köszönjük, hogy gyermekei lehetünk, hogy felhatalmazta arra, hogy gyermekeidé lehessünk, magadhoz fogadtál az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy megőrzöl bennünket ebben a világban. Még nem vettél ki, de itt vagy bennünk minden egyes napon, hogy idegenként élhetünk, és tudhatjuk, hogy felé tarthat az életünk, hogy átvándorolhatunk veled együtt, és nem hagysz el bennünket ebben a vándorlásban, a te örök országodban. Kérünk bennünket, téged, hogy őrizd meg bennünket ezen az úton, akár a családban, akár a munkahelyen, akár az iskolában, te rád használj dicsőséget. Őrizd meg bennünket minden káromból szótól, mindattól, ami ellene mondana a te törvényednek, a te igédnek, őrizd meg a szívünket a te közeledben. Gondolom, hogy kitartóak tudjunk lenni a szenvedésben, kitartóak tudjunk lenni a jónak a cselekvésében, még akkor is, hogyha ez nehézséggel jár, még akkor is, hogyha ez szenvedéssel jár. És tudjunk rábízni mindent az igazságos Isten ítéletére, ami bennünket él, amiben benne vagyunk. Az Úr Jézus nevében. Amen.